A nap immár felvíradván, kérjük Istent mindnyájan, hogy ezen az egész napon bűntől minket oltalmazzon. Jelzünket megtartóztassa és a bűnre ne bocsássa. Szemeinket betakarja, gonoszra nézni ne hagyja. Szíveink tiszták legyenek, gonosz bűnt be ne vegyenek. Kevésséget gyűlöljenek, tobzódást ne szeressenek. Hogy mikor a nap lenyugszik és az éj bealkonyodik, mi egészen tiszták legyünk, és őtet vígan dicsérjük. Dicséret légyen atyánknak és egyetlen egy fiának, és a mi vígasztalunknak, kitől minden jók származnak. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a János írása szerinti evangélium 6. részének a 35. verséből olvasom, 35. versnek az első feléből. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt a textusra térnénk és igyekeznénk annak az egyik lényegi mondani valóját megragadni, örülnék annak, hogyha mindenki a saját gondolataiban magáról a kenyérről felhozna az eddigi élet útjából olyan talán nagyon rég, de mégis maradandó emlékeket, amelyek akár befolyásolhatták az egész életét, a gondolatait, talán a tetteit is, olyan emlékeket, amelyek nem csak magáról falat kenyérről szóltak, vagy akár dúsabb lakomákról is, hanem azokról a személyekről, azokhoz kötődik, akiktől kaptuk annak idején a kenyeret, vagy akiknek adtuk annak idején, amikor már ránk került a sor, vagy azokra a közösségekre, ahol együtt fogyaszthattuk a kenyeret és a hozzávalókat. Azt gondolom, hogy feljogosít bennünket erre, mármint hogy most ezen a reggelen ilyen gondolatokat ébresztünk magunkban, az a körülmény, hogy amikor Jézus ezt a mondatot elmondja, akkor az 5000 ember megvendégelése utáni történéseknél vagyunk, és nagyon jól tudjuk, hogy az 5000 ember megvendégeléséhez nélkülözhetetlen volt az a kisgyermek, aki hozta az 5 kenyeret és a 2 halat. Amilyen óriási élmény lehetett ez neki egész később életére, hogy odaadhatta ezt az 5 kenyeret és a 2 halat az ő saját ennivalóját Jézusnak, és abból milyen csoda történt, ugyanúgy nekünk is lehetnek a saját életünkben olyan emlékeink, amelyek egész életünkben elkísérnek. Hiszen különbözők vagyunk mi itt ebben a közösségben is. Sokfélék és sokféle élethelyzetben. És mégis a kenyér mindannyiunk életének a nélkülözhetetlen része, és azok is, akik nekünk kenyeret adtak, akiknek mi kenyeret adhattunk, az életünk részei. Érdemes tehát magunkban, ezen a mai reggelen, vagy talán a nap későbbi szakaszában is visszagondolni ilyen emlékeinkre. Én is hadd említsek néhányat a sajátomból. Az egyik első a kora gyermekkoromból az, hogy a szokásos étkezéseken túl édesapám nem egyszer vette a fáradtságot arra, hogy katonákat készítsen nekem, és ugye az akkurátusan felvágott kenyérfalatkákat jelentett, amelyeket szépen megkalapozott szalonna darabbal, és így volt az a katona, amit egy tálcára kirakott nekem, odahozta, és akkor egyenként szépen megehettem. Maga az ennivaló is finom volt, de nem tudom elfelejteni azt a gesztus, hogy édesapám, aki sok mindennek volt nevezhető, konyhatündérnek semmiképpen nem, mégis vette magának a fáradtságot, mégis adta a szeretetéből nekem a legkisebbnek, hogy így kényeztessen, így a kedvemet keressem. És amikor később a gimnáziumban voltunk a debreceni refiben, akkor maradandó emlékem a kenyérhez az, hogy ott kaptunk ugyan 3-szor étkezés, de egy is volt nagyon bőséges azért, és a vacsoránál viszont lehetett plusz kenyér szeleteket venni, kivéve, hogyha mákos tészta volt, mert ahhoz nem járt kenyér, és én bizony rendszeresen vittem magammal 2-3 ilyen félszelet kenyeret fel a tanulóba, hogy még az esti szilenció, meg az utána tanulás során ugye elmajszolgassam, és másnap reggel is hagytam egyet, hiszen a reggeli szilencium alatt még mindig jó volt azt a már akkor kemény edő, száradó kenyeret elfogyasztani, csak úgy magában. Ez úgy hozzátartozik nekem azokhoz az évekhez, hiszen akkor nem otthon laktam benne az internátusban, édesapám már nem tudott katonákat készíteni nekem, de a kenyér mégis ott volt a fiókban. És aztán, amikor felnőttem és én gondoskodhattam a gyermekeimről, hála Istennek, azért volt mindig mit ennünk, de az volt nagy élmény, amikor már 7 gyermekünk volt, és jártunk, vagy voltunk többször rendszeresen Svájcban, az ottani testvérgyülekezetünknél, rokonaimnál, akkor úgy fel kellett pakolni a kis buszba az élelemmel, az ennivalóval, hogy az egész hosszú utat mi egy fenékkel tettük meg, ahogy szokták mondani, mert nem volt pénzünk természetesen szállásra, meg útközben étkezésre sem gondolhattunk, de az az élmény, ahogyan készülöttünk, vagy a feleségem összerakta, kiporciózta, elkészítette, betette, és aztán útközben pedig megállva a gyerekeink boldog örömmel ehettek abból, amit összekészítettünk és magunkkal vittünk. Mert hogy mindebben benne van még egyszer, nem csak maga az étkezés, nem csak maga a kenyér, hanem azok a kapcsolatok, amelyeket a kenyér elfogadása, a kenyér átadása, az elkészítése, a közös elfogyasztása jelent. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak. És amikor a Bibliában a kenyérről olvasunk, akkor természetesen nekünk, mint keresztény embereknek az első a hálaadás. Azért, hogy Isten gondoskodik a mi mindennapi betevő falatunkról, hálát adhatunk neki azért, hogy nem kell nélkülöznünk és nem kell szűkölködnünk az étkezés terén. És azt gondolom, hogy ma ez nagyon fontos, hogy ezt ne csak magunkban tegyük meg a hálaadást, hanem ha alkalmunk nyílik rá, akkor úgy, hogy másoknak is erre készítést jelentes, erre példát adhassunk, hogy rájövegyenek ők is arra, hogy mennyivel ízletesebb akkor a falat, az étkezés, hogyha azt a hálaadás ízesíti meg, és nem csak úgy megesszük, mert hát meg kell ennünk. És a másik pedig éppen ez, hogy micsoda öröm az, amikor megszerezhetjük, amikor gondoskodhatunk arról, hogy a családunknak, magunknak legyen ennivalónk, hiszen tudjuk, hogy ez már önmagában jutalom. Önmagában jutalom az, hogy gondoskodhatunk a ránk bízottakról úgy is, hogy készíthetünk nekik ennivalót, és ezt én nagyon gyakran bizony jutalomnak éltem meg, jutalom az, hogy ezt megtehettem, és mindig csodálkozva néztem, de mostanában is azokat, akik nem tudnak örülni. Akik nem tudnak örülni, nem tudnak hálát adni annak, nem tudják jutalomként is akár átélni, hogy van mit enniük, hanem ez olyan magától értetődő, szinte unalmas már. Azt gondolom, hogy ma azért is hálát adhatunk, hogy milyen jó, ha mi még tudunk örülni annak, hogy az életünk fenntartásához megszerezhetjük, előteremthetjük, másoknak is adhatjuk a mindennapi ennivalót. És harmadszor pedig a Szentírás bizonyságtétele nyomán hálát adhatunk azért, hogy az élet csodájának a része a kenyér és a táplálék. Hogy az Úristen úgy teremtette meg ezt a világot és benne az embert, hogy mi rá vagyunk szorulva arra, hogy élelemmel tartsuk fenn az élet funkcióinkat, hogy nem gépek vagyunk tehát, akik mondjuk üzemanyaggal működünk, vagy mondjuk az se kéne, mert ez mind-mind az érzéketlenséghez, az eldegenedéshez, a távolságtartáshoz járulna hozzá, hanem éppen ellenkezőleg nekünk naponta szükségünk van arra, hogy ebből a nagy rendszerből, amit teremtésnek hiszünk, vallunk és tapasztalunk meg, hogy ebből elvegyük, magunkhoz vegyünk, a magunkévá tegyük azt, ami az életünk fenntartásához szükséges. Tehát nem vagyunk függetlenek Isten teremtésétől, nem vagyunk függetlenek, annak a része vagyunk, és ennek egy nagyon szép példája az, hogy rá vagyunk szorulva a kenyérre és az élelemre. És azt gondolom, hogy maga az éhség érzete is, meg a jól lakás is, az nagyon fontos része, ami ember voltunknak. Hogy Isten gyermekeiként érezhetjük ezt, hogy éhesek vagyunk, hogy van testi szükségletünk, és hogy ezt ki tudja elégíteni, és ki akar elégíteni Isten, hogy jól lakat bennünket. Ez nagyon fontos, hozzátartozik, ami Istenre szorult ember voltunkhoz. És a textusra rátérve, abból csak az egyik lényeges rész kiemelve szeretném elmondani, hogy az 5000 ember megvendégelése utáni események során, amikor, ahogy olvastuk most a napi igékben, az a tömeg, amelyik jól lakott a kisgyermek 5 kenyeréből és 2 halából, Jézus után megy, és Jézust keresi, és kutatja, és kérdezősködik, és nyomul utána, hogy megint jól lakhasson, és Jézus a velük való párbeszédben mondja el ezt a mondatot is, amit most alapigeként hallottunk, és ebben a beszélgetésben, és ennek ebben a csúcs mondatában is, amit hallottunk, rámutat arra az ellentétre, ami ebben az egész történetben, a csodatételben, az éhezésben, a jól lakásban, a keresésben, a nyomulásban és a kívánságban benne van, tudnék a földinek és a mennyeinek az ellentétére. Rámutat arra, hogy a sokaság, az emberek a földit keresik, és a földit kívánják, és ő pedig, Jézus, aki megadta nekik a földit egyébként, a mennyeit kínálja nekik. És ebben a párbeszédben, amit érdemes akár többször is elolvasni, mert nagyon-nagyon fontos része ez a Szentírásnak, ebben benne van az, hogy Jézus tudja, hogy a földi az kényszerítőleg hat az emberre. És mi még akkor is, hogyha ezt nem ismerjük el mindig, és azt mondjuk, hogy de hát mi fölül tudunk emelkedni a kényszeren, ez nem így van, és ennek éppen a kenyér az egyik legjobb példája, arra mindannyian rászorulunk, és ott is akkor is rászorultak. A földiben tehát benne vannak azok a kényszerítő körülmények, amik között éljük az életünket. És ezek között a kényszerítő körülmények között teszi Jézus a csodáit egyébként. Akár a gyógyításokat, akár az 5000 ember megvendégelését, akár azokat, amiket a vele járók átélettek, külön egyénileg is, vagy csoportosan is, ezekben mind-mind ott van, Jézus ismeri és tudja a földi kényszerünket, és hogy ettől nem tudunk függetlenek kilenni, és éppen ezért mutat rá a mennyeiben pedig a lehetőségre. Ami nem kényszer, ami lehetőség, ami választható, amit ő megmutat, amire hív, ami mellett dönteni lehet, és ez az ellentét feszül ebben a párbeszédben, amivel ezt a részletet hallottuk, hogy a sokaság marad a földinél, és vitába szállnak Jézussal, hogy igenis a föld az első, Jézus pedig, ha így mondhat, nem győzi hangsúlyozni, hogy igen, igen, persze, hát kell a föld, az kényszerítő erővel hat. De hát lássátok meg, hogy itt a mennyei, ami lehetőség, ne elégedjetek meg a földivel, ne maradjatok annál, hanem keressétek és fogadjátok el tőlem a mennyeit, és mindazt a lehetőséget, amit az élet kenyere jelent, aki mondja Jézus magáról, én vagyok nektek. Ez az egyik ellentét tehát, ami ebben a párbeszédben, a történetben, aztán a párbeszédben tetten érhető, és amelyikre azt mondhatjuk, hogy ez az ellentét azóta sem szűnt meg. Azóta is velünk van, az emberrel van a földi kényszer, és azóta sem vonta meg az embertől a mennyei lehetőséget. Ma is, nekünk is, ma is mindenkinek kínálja a földi kényszeren túl a mennyei lehetőséget. De hát rámutat egy másik ellentétre is, ugyanebben a relációban, hogy földi és mennyei. A földiben rámutat Jézus arra a telhetetlenségre, ami a tömeg vágyakozásában, kutatása, nyomulásában benne majd, de ők azt akarják, mert már megint tenni akarnak, meg újra, meg mindig. És ez több annál, mint hogy természetesen ennünk kell. Benne van az a telhetetlenség, hogy megint csak az emberlétek és a földi kényszernek egyfajta része, de azért tudjuk, hogy ezt sokszor túlhajtjuk. Mert a telhetetlenségben benne van az, hogy már amikor elég is, nekünk még akkor is, még annál is több kell, meg újra több kell, meg még mindig több kell. Ez a telhetetlenség a földi része, és a mennyeiben pedig, amikor Jézus a mennyei lehetőséget kínálja neki, akkor pedig a hitetlenségre. Nem fogadják el, hogy Jézusban lenne, hogy ő ez a lehetőség, hogy ő volna az a mennyei kenyér, aki, ahogyan olvastuk, akit magához fogad, többé meg nem éhezik. Megmarad az ember a földi kényszerben, az újra megéhezésnek a kényszerében, ahhoz kapcsoló telhetetlenségnek a nem kényszerében, de emberi tulajdonságában, és nem tudja átlépni ezt a határonat, ezt az ellentétet, hogy hinne abban, amit Jézus a mennyei lehetőségként felkínál nekik is, és felkínál nekünk is. Mert mindezek alapján, amiket így a Jézus és a tömeg, a sokasság, meg a vezetőknek a beszédében fel tudtunk mutatni, az a két kérdés vetődik fel ma nekünk is, hogy vajon mi hogyan állunk a földi kenyérnek a kérdésével, a kérdéséhez. Vajon sikerült az elén említett emlékek felidézésében olyan pontokat találnunk, amik jók, szépek, bíztatók, bátorítók, nemesek és az egész életünket jól befolyásolják, jól irányítják, vagy sikerült-e olyat találnunk, mert ilyen is van, de ezt direkt nem akartam most említeni, amikor rossz tapasztalataink fűződnek a kenyér kérdéséhez. Vissza tudunk élni az a lehetőséggel, hogy adhatunk, hogy elfogadhatunk, meg tudjuk sérteni a másikat, mi is meg tudunk bántódni, vajon mi minden kötődik a földi kenyér kérdéséhez a saját életünkben, és érdemes feltennünk magunknak is a kérdést, vajon mi nem vagyunk-e telhetetlenek a földi kenyér kérdésében. És a másik pedig, hogy vajon hogyan állunk a mennyei kenyérrel. Vajon mi elhisszük-e, amit Jézus mond a sokaságnak, a tömegnek, a népvezetőinek, a zsidóknak, az őt hallgatóknak, hogy ő többet kínál annál, mint amire mindenképpen szükségünk van, azt is megadja, de annál sokkal többet kínál. Vajon mi hívők vagyunk-e? Vajon mi elhisszük-e Jézusnak, hogy ő az élet kenyere? És elhisszük-e, hogy igaz az, amit mond, amit hallunk most, hogy aki ő hozzá megy, az soha többé meg nem éhezik, mert Jézus ma mindannyiunkat hív, hogy jöjjünk ő hozzám. És végül pedig szeretném még azt is megemlíteni, hogy összeszedhetjük ezeket a tapasztalatainkat, amelyeket Jézushoz jövetelünk, a mellette döntésünk nyomán mi magunk is szerezhetünk. Hogy aki ő hozzájön, az soha többé meg nem éhezik. Tapasztaltad-e már ezt? Hogy ő megelégít olyan titokzatos módon, ami sokkal több annál, mint hogy kenyér kerül az asztalra. Nem éhezik aki Jézushoz megy. Én nekem sok ilyen élményem volt, hatalmas élményeim az első gyülekezetemben, az önálló szolgálatot végeztem Lovasberényben, ahol olyan áldásokat tapasztaltunk meg a gyülekezeti életben, a gyülekezeti eseményekben, nagy összejövetelekben, amikhez vendéglátás is tartott, és egyszerűen nem tudtam enni, mert el voltam telve azzal a sok áldás, azzal a nagy örömmel, amit ott átélhettünk abban a közösségben, és csak jóval később volt, amikor talán napok múlva volt igazán szükségem arra, hogy a földi kenyeret magamhoz vegyem, mert ezt tapasztaltam meg, hogy Jézushoz mentve, és másokat is Jézushoz hívva, vagy összegyülekezve Jézus nevében, átéljük azt, hogy mennyire igaz, nem éhezik meg. Sok olyan eseményünk volt, amikor testvérgyülekezetünkből jöttek Svájcból, Csehországból, a Párciumból, és együtt lettünk, és nyilván az egyik alap esemény az volt, hogy együnk közösen is. Az a közösség sokkal többet jelentett annál, amit megehettünk. Sokkal többet, mert mindenki lelkileg is megelégítést kapott abban a testvéri közösségben. És az utolsó, amit még el szeretnék hozzátenni, hogy az étkezés, a kenyérkérés a közösséghez és a békességhez is elvezethet. Nekem kitöröltetlen emlékem, hogy amikor Tégláson, ahol én észhez tértem, óvodás, kisiskolás koromban, ott még akkor átéltük, hogy a gyülekezeti tagok rendszeresen hoztak a sajátjukból a lelkésznek és a családjának. És nem egyszer nyitottam ajtót, amikor hozták, és láttam, hogy a sajátjukból, amit ők is megehettek volna, amit pénzért ehettek volna, abból kivették azt a részt, és elhozták a lelkipásztornak és a családjának. És mindenki jól érti, mert egészen más íze volt annak, mint amit a boltban pénzért megvettünk. Amit szeretetből, amit lelkesedésből, amit hitből elhoztak és nekünk adtak, hogy így is közösséget vállaljanak velünk. És ez, egy tudom, hogy egyre kevésbé szokás ez már, de még amikor Sukorra költöztünk, akkor a templom melletti házban egy Svájcból magyar feleséggel Magyarország települt nyugdíjas botanikus volt a szomszédunk, akik jehovisták voltak egyébként, olyan sok közös nevezőt nem találtunk egymásban, ez viszonylag gyorsan kiderült, de termesztett több mindent a kertjében, és a gyönyörű körtéből minden évben hozott nekünk egy vödörrel, és amikor azt beadta, vagy letette, vagy átadta, akkor egészen megrendítő volt, hogy milyen közösséget tud munkálni az, hogy adok a sajátomra, a saját ennivalomból, amit én termesztettem, neked is. És azt gondolom, hogy ilyen élményekre mindannyiunknak szükségünk van. És mind a testi, mind a lelki áldásai az Úr Jézus Krisztusnak mindannyiunknak el vannak készítve. Vajon mi alkalmasak vagyunk-e arra, hogy ezeket észrevegyük, hogy ezeket átéljük, hogy ezeket megtegyük, hogy Jézus Krisztusban higgyünk, aki a mi mennyei kenyerünk is. Amen. Imádkozom most, testvéreim! Urunk Jézus Krisztusunk, hálát adunk neked azért, hogy ma is fenntartod a mennyei lehetőséget, kínálod nekünk is, bennünket is arra hívsz. Hogy az imént énekeltünk, segíts nekünk is a veled való közösségben egymásra is rátalálnunk, átélnünk mindazt a sok jót és áldást, amit közösen nekünk adsz. Imádkozunk a nélkülözőkért, Urunk, azokért, akiknek nem jut bőven ennivaló, és azokért is, akik szenvednek a nagy hidegben, akik nem csak fáznak, hanem fagyoskodnak is akár. Adj nekik is olyan embert, aki meglátja, aki átérzi, és aki segít rajtuk. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is az örök életre hívsz. Köszönjük, hogy mi is megtapasztalhatjuk már itt a Földön, ha hozzád megyünk, soha meg nem éhezünk. Könyörgünk, Urunk, kísér bennünket áldásoddal ma is. Amen. Imádkozunk az úri imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.